Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidóni tenger mellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírásotok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, és neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hiszen atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium. Kedves testvéreim, sokszor szóba került már itt ezekben a prédikációkban, hogy a semita ember szeretett ellentétekben beszélni és ellentétekben gondolkodni, kiélezve dolgokat. És azok, hogyha úgy magukban nézzük egy-egy kijelentést, akkor számunkra egy kicsit riasztóak, vagy félrevezetőek lehetnek. De hogyha beállítjuk a szöveg összefüggésbe, akkor ezek nagyon fontos felismerésekre segítenek minket. Jézus is így beszélt, és azért az ő szavát is érdemes különös figyelemmel hallgatnunk, el-el gondolkodnunk rajta. A mai szentmise olvasmányai közül már az Ószövetségi olvasmány egy ilyen nagyon éles ellentétet villant elénk. Azt mondja Jeremiás, hogy átkozott az az ember, aki emberekben bízik. És viszont áldott az, aki az Úrban bízik. Hát maga ez a szembeállítás, ugye érdekes, mert hiszen lehet emberekbe bízni úgy, hogy még jobban bízunk az Úrban. És lehet emberekben bízni úgy, hogy azt mondjuk, hogy ezeket is, apánkat, anyánkat, tanítónkat, papunkat, az Isten állította mellénk, és hát bízunk bennük, mert bennük is az Isten gondoskodását fedezzük föl. De még jobban bízunk az Istenbe, akit lassanként tanulunk meg tisztelni, szeretni, és akire lassanként figyelünk jobban, mint akárki másra a világon. Hogyha jobban elolvassuk a szöveget, akkor mindjárt az átok után az van, hogy átkozott az az ember, aki emberben bízik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Hát ha úgy bízik valaki emberekben, hogy az Úrtól közben elfordul, akkor csak ugyan nehéz vagy rossz helyzetben van. Ez, hogy átkozott, ez nem azt jelenti, hogy mi most megátkozzuk, vagy az Isten megátkozza, hanem hogy irgalmatlanul rossz helyzetben van, mert az élete kiüresedik, mert egyszer elfogynak az emberek jó indulata körülötte, és aztán úgy találja magát, mint ez a cserje a sivatagban, és nem tud honnan erőt meríteni. Az emberek ereje az tűnékeny, az nem elég erős ahhoz, hogy támaszunk legyen ez az emberi jó indulat. Nem emberek jó indulatára kell elsősorban támaszkodnunk, hanem az Istenére. És a aki az Istenben bízik és az Istenre támaszkodik, az pedig olyan, mint az a fa, amelyik mélyre ereszti a gyökerét, és hogyha nem esik az eső, és sivatagi helyzet van, akkor is ott a mélyben rál el azokra a nedvekre, amivel szüksége van, és aztán meríthet belőle, és táplálkozhat belőle, és a lombja zöldel, és az ágai között gyümölcsterem. Erről szól ez a szöveg. És milyen érdekes, hogy ilyen ellentétekkel fogad bennünket az evangélium is, Jézusnak a szava, mégpedig nagyon sok és nehezen feloldható, nehezen bejárható ellentétekkel. Maga az olyan döbbenetes, hogy hát olyanokat mond boldognak, akiket a világ bizony egyáltalán nem irigyel, vagy nem tart hát irigylésre méltó helyzetben lévő embernek. Azt mondja, hogy boldogok a szegények, azt mondja, hogy boldogok, akik éheznek, akik sírnak, és így tovább. Furcsa önmagában az is, hogy ezek nem harmadik személyben szólnak ezek a kijelentések, hanem második személyben. Boldogok vagytok, ti szegények. Boldogok, akik sírtok. Hát ha valaki csak ugyan boldog, akkor azt nem másnak kell róla elmondania, hanem azt ő úgy is tudja, hogy ő boldog. És azt ő mondja el, hogy én boldog vagyok. Az, hogy Jézus így egyes szám második személyben megszólítja a szegényeket, meg a sírókat, és azt mondja, hogy ti boldogok vagytok, az már azt jelenti, hogy talán ez a boldogság szó nem egészen olyas értelmű itt, mint amiben mi használjuk. Boldog ember, hogy lehet valaki boldog, ha maga se tudja, ha erről másnak kell őt meggyőznie, hogy ő boldog. Hát aki sír, az nem érzi boldognak magát, mert akkor nem sírna. És ha valaki szegény, hát akkor se nagyon érzi boldognak magát, mert bizony igyekszik egy kis jobb módra szert tenni. Hát akkor mégis azt mondja Jézus, hogy ti boldogok vagytok. Inkább talán úgy kellene fordítani, vagy úgy lehetne fordítani, jó nektek, vagy boldognak érezhetnétek magatokat. Okotok volna arra, hogy boldognak érezzétek magatokat. Ha egy kicsit elgondolkodnátok a helyzeteteken, ha egy kicsit eltűnődnétek azon, hogy mi is történik veletek. És milyen érdekes, hogy Jézus hát azt mondja, hogy boldogok vagytok ti szegények. Hol vannak ezek a szegények? Ott előtte. Ezek gyűltek körül, ezek vették körül őt, ezek gyűltek össze körülötte, amikor ott megállt a pusztában, vagy ezen a síkságon, és tanítani kezdi őket. Az a meglepő, szétnéz, és nincsen közöttük olyan ember, aki egy elegáns hintóban jött volna oda, hogy őt meghallgassa, vagy akit a szolgái vennének körül, vagy aki egy kis kényelmes, nem tudom én, pokrócra ülne le, hogy ottan a fűben jól érezze magát, mi alatt Jézust hallgatja. Gazdagok nincsenek itt. Ezek csupa szegények, akik őt körülveszik. És mégis boldogok, mert eljöttek ide. Azért jöttek ide talán, mert szegények. És mert a szegénységük izgatottá teszi őket, érdeklődővé teszi őket. A Jézus elmondta már korábban a példabeszédét a királyi lakomáról, ahova meghívja a király az embereket, és az előkelők nem jönnek el. Mert hatiga ökröt vett az egyik, és azzal szántania kell most, ki kell próbálnia. A másik most nősült, a harmadiknak mi minden dolga van. Nem tud elmenni a lakomára. Akiket az utak mellől beszólít, azok meg jönnek és örülnek, hogy valami jó falathoz jutnak, és valaki vendégül látja őket. Hát boldogok. Boldogok, mert pont a szegénységük figyelmessé, érzékenyé teszi őket az iránt, hogy mégiscsak van valaki, aki törődik velük. És akkor oda sereglenek hozzá, és fölfedezik őt. Rájöttek, észrevették. A többiek pedig nem is hederítettek rá, mert el van telve a szívük a maguk gazdagságával. Jézus nem azt mondja, hogy hagyjuk a szegényeket szegénynek, hogy hagyjuk az éhezőket éhesen, és mondjuk el nekik ezt a szöveget, hogy boldogok vagytok, és akkor mit rimánkodtok itt, mi vagyunk a hát rossz helyzetben, mert nekünk van mit enni. Nem erről van szó. hanem arról van szó, hogy az a szegénység, amit segíteni kell, amin meg kellene oldani a világban, az a szegénység azért valami egy kritikus pillanatban egy nagy leleménynek a forrása is lehet. Egy nagy főnyereménynek a közelébe segítheti el az embereket, és ezeket, akik ott vannak körülötte, ezeket elsegítette. Boldogok vagytok, mert eljöttetek ide. Nem azért vagytok boldogok, mert a szegénység boldogít, hanem azért, mert ennek a nyomorúságnak, amitől szabadulni kéne tulajdonképpen, ennek a késztetésére eltaláltatok hozzám, és eltaláltatok a mennyei atyához. Tiétek az Isten országa. És milyen érdekes, a következő két boldogságban már így az elején az van, hogy boldogok, akik most éheznek, boldogok, akik most sírtok, mert majd jól laktok, mert majd a sírásotok nevetésre fordul. Minthogyha arról volna szó, hogy én azt mondanám, hogy egy embernek, hogy boldog vagy, mert én már tudom, hogy kihúzták a lottó céduládat, és azt hamarosan megkapod. Ez az ember, aki most sír, ez igenis eltalált ahhoz, aki a boldogságnak a forrása. És most már ide jutott a közelébe, és hamarosan jóra fordul a sorsa, hamarosan jól lakik, hamarosan nevetni fog. És ez lehet, hogy túlvilágra utal, és lehet, hogy arról szól, hogy a túlvilághoz képest ez az egész földi élet, ez csak ugyan nem olyan nagyon jelentős, mint ahogy gondolnánk. De azért nem pusztán arról van szó, hogy majd egyszer jóra fordul a sorsotok, hanem arról van szó, hogy már most eljutottatok oda ahhoz, aki gazdaggá teszi a szegényt is. Eljutottatok ahhoz, aki örömet olt a szomorkodó ember szívébe is. És ez az öröm, ez valahol föltör a szíveteknek a mélyén. Ráleltetek arra. A másik példabeszéd azt mondja, hogy az az ember, aki ottan kapál, vagy ás a napszámban, és kincset talál a földben, az akkor visszatemeti, mindenét eladja, és megveszi azt a földet, mert megtalálta a kincset. Ezek az emberek megtalálták a kincset, és ezért boldogok. Van valami, ami nagyobb boldogság, mint az, hogy tele van a kamránk. És ezeket pont az, hogy most üres a kamrájuk, elsegítette oda, hogy ezt a nagyobb boldogságot megleljék. Kedves testvérek, aki idősebb ember, biztos emlékszik, vagy biztos tudja azt, magunk is voltunk már olyan helyzetben, háború idején, betegség idején, nagyon szomorú helyzetben, amikor börtönbe vitték azt, akit szerettünk, vagy én nem tudom micsoda, amikor mások nagyon sajnáltak minket, és mi pedig úgy éreztük, hogy milyen megdöbbentő, hogy pont most az Istenhez mennyire közel jutottunk. És hogy valahol mégis pont most érezzük, hogy nagyon fogja a kezünket. Hát ezért lehet boldog a nyomorúságában az ember. És ezért lehet, hogy néha az Isten csak ugyan akarja, hogy eljussunk, nem azért, hogy megbüntessen minket, hanem hogy eljussunk az emberi kifosztottságnak ebbe a szituációjába, és ott megérezzük, hogy milyen hatalmas az Istennek a segítsége, és mennyivel több mindennél, amit a világ adhat. Nem azt jelenti ez, hogy a világ javain nem kellene egyenlőképpen osztoznunk, vagy nem kéne segítenünk azon, aki bajban van, és csak ezt mondhatnánk neki, hogy hát ne koldulj, vagy ne rimánkodj, vagy ne könyörögj, vagy ne próbálj megoldani az életedet, mert hiszen boldog vagy. Hát nem ez ennek a tanúsága. Hanem az, hogyha mi oda kerülünk ezekbe a helyzetekbe esetleg, akkor próbáljunk azon is gondolkodni, azon kívül, hogy az emberi bajunk emberi megoldásának az útját is keressük. Próbáljunk azon is gondolkodni, hogy hát, ha az Istennek igenis van valami terve azzal, hogy ebbe a bajba minket belesodort, és most valami tisztázódik előttünk, a kút fenekéről meglátjuk az eget, amit eddig nem láttunk, amire eddig nem figyeltünk. És milyen érdekes, hogy a, ezeknek az ellentéteként megjelennek ezek a jajok, hogy jaj nektek, akik gazdagok vagytok, mert már megkaptátok a vigasztalástokat. A görög még keményebb, valami olyasmit mond, hogy megkapták a magukét. Amire ők számot tartanak, azt megkapták. Többet nem kapnak. Ez az övék. Ezzel kell beérniük. Mire mennek a gazdagságukkal? Akkor, amikor megöregszenek. Mire mennek a gazdagságukkal? Akkor, amikor meghalnak. Megkapták a magukét, és hogyha abból akarnak élni, ha ahhoz ragaszkodnak görcsösen, ha kezüket nem tudják kinyújtani más iránt, akkor bizony olyanok lesznek, mint a cserje, amikor jön a sivatagi idő, elszáradnak, és semmire sem mennek. Ezzel a gazdagsággal, amire most annyira büszkék. És jaj nektek, ez a jaj, ez sem a haragnak a szava, hanem a sajnálaté, hogy sajnálunk titeket, akik úgy vagytok gazdagok, hogy a gazdagságotokat ilyen riadt, hát görcsös igyekezettel óvjátok, vagy akarjátok gyarapítani, hát ezzel semmire sem mentek. Szegények vagytok tulajdonképpen a gazdagságotokban. És nem mentek semmire a jól lakosságotokkal, és nem mentek semmire a nevetésetekkel, mert ez a nevetés, ez elfoszlik. Nem azt jelenti ez, hogy Jézus azt akarja, hogy sose nevessünk. Vagy azt akarja, hogy aki benne bíznak, azoknak mindig könnyek csöpögjenek a szemükből, akkor meg van elégedve velük. Hát nem ezt akarja. Ő maga is elment a lakodalomba, és emlékszünk rá, a kánai menyegzőn, nem is olyan régen, olvastuk ezt az evangéliumban, a vizet borrá változtatta. És jobb borrá, nem valami savanyú borrá, hogy keserves legyen inni, hanem jobb borrá változtatta, mint amit odáig ittak. Jézus örömét leli abban, hogyha az emberek alkalomattán jókedvűek, vagy le tud ülni a terített asztal mellé, és tud együtt falatozni az emberekkel, és megszaporítja a kenyeret, és megkínálja, megvendégeli őket, kenyérrel halla, jól lakatja a sokaságot. De arra megtanít, hogyha az a nevetés, amivel nevetünk, az a biztonságnak a nevetése, hogy na bezzeg én, ez a sok szamár ez itten lemaradt meg, nem győzi a verseny, de én bezzeg, befutottam, és nekem nincs mitől félem. Akkor bizony fenyeget az veszedelem, hogy a nevetésem sírásra fordul. És igenis, megtanít Jézus arra, hogy nevetni tudjunk, de nevetni tudjunk egy olyan örömmel, amiben benne van az, hogy amit most, aminek örülök, arra tudom, hogy ez csak ígéret, csak előleg, valami másból, ami vár rám, ami az életemnek az igazi beteljesedését adja. Fogadom örömmel az Isten kezéből, és nem próbálok itten megjátszani a szomorkodót, hogy mégis boldognak mondjanak, hanem a jó kedvet is elfogadom az Isten kezéből, és úgy élek, akkor rajtam van az Isten áldása. És milyen érdekes, hogy négy boldogságról és négy jajról van itten szó. A negyedik, mind a két sorban, az egy kicsit részletesebb, és egy kicsit különbözik az előzőktől. Először arról volt szó, hogy boldogok vagytok ti szegények, boldogok, akik most éheztek, boldogok, akik most sírtok, és a negyedik boldogságban az van, jó nektek, vagy boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak maguk közül, stb. Az ember fia miatt. Itt jelenik ez meg, hogy a negyedik csapat, amiről Jézus beszél, vagy a negyedik helyzet, amit ő bemutat, az nem valamilyen Isten csapás, nem valami végzetes, nem tudom én, hát helyzete az életnek, hanem az kimondottan azért szakad rá az emberekre, szakadhat mi ránk is, mert az ember fiához hűségesek vagyunk. Ha amiatt utálnak ki magukat az emberek, minket az emberek maguk közül, mert Krisztushoz hűségesek vagyunk, akkor különösen okunk van arra, hogy ezt ne érezzük olyan nagy katasztrófának, hanem csak ugyan higgyünk majd abban, hogy az a Krisztus, akihoz hűségesek vagyunk, a sokszorosan kárpótolni tud és akar minket azért, amitől az emberek megfosztanak minket. Igenis előfordulhat egy egyházellenes diktatúrában előfordult, hogy embereket azért, mert templomba jártak, kitettek az állásukból, vagy közösségekbe nem fogadtak be, és előfordulhat ma is, hogy egy jókedvű és színes társaság azt mondja, hogy egy ilyen embert, aki vasárnap templomba jár, vagy aki nem akar minden rosszban velük tartani, mert ő keresztény, hát azt akkor be se fogadnak maguk közé. És előfordulhat, hogy elszorul a szívünk, mert egy kicsit mégis szeretnénk köztük lenni. De akkor kell, hogy legyen bennünk annyi erő, hogy azt mondjuk, hogy hát most nekünk szól, amit Jézus ígért. Hogyha lemondtatok olyan emberi előnyökről, amit azon az áron szerezhetnétek meg, hogy hozzám való hűségeteket megtagadnátok, akkor én sokszorosan kárpótolni tudlak titeket. Nem csak a túlvilágon, hanem már most is. És nem csak valami gőggel, hogy különbnek érezzétek magatokat másoknál, hanem belső örömökkel, ami a ti életeteket igenis áldottá teszik, a kiközösítettségetekben is, és nagy lelkűvé tesznek, és derűssé, és szeretővé ebben a helyzetben, amiben más ember begörcsölne, vagy magára maradna, vagy megkeseredne. Ezekről szól ez. És arról szól az utolsó jaj is. Nem egészen pontos az, hogy jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek. Az van ott, hogy hát rossz helyzetben vagytok, hogyha minden jót mond rólatok. Valahol annak, aki Krisztusé, annak vállalnia kell azt is, hogy alkalomattán konfrontálódjék emberekkel. Hogy alkalomattán igenis azt mondják róla, hogy ez lökött alak, hogy ez nem-e világra való, vagy nem tudom, micsoda. Ha mindenki dicsér bennünket, akkor egy kis baj van. Mert akkor valószínű ennek a hátterében az áll, hogy már nem az Istennek akarunk tetszeni, meg nem a lelkiismeretünk szavára hallgatunk, hanem az embereknek hajbókolunk, és a tapsot várjuk, és azt meg is kapjuk, de arra nem, azzal nem megyünk sokra. Kedves testvéreim, valami ilyesmiről szól ez a mai evangélium. És valahogy így kell hallgatnunk Jézust, hogy ezeket a boldog mondásait, meg ezeket a jajait, ezeket beállítjuk az egész kinyilatkoztatásának, az egész életének az erőterébe, és azután ott kapják meg ezek az igazi értelmüket, és akkor tudjuk érezni azt, hogy mit is jelentenek ezek számunkra. Ebben a markáns, szélsőséges fogalmazásban valami megüt bennünket, amit jó megéreznünk, de nem ezekre a önmagukban szélsőségesnek hangzó szavakra kell figyelnünk, hanem Jézusra, aki ezeket kimondja. Nem mindegy, hogy ezeket kimondta ki, és nem mindegy, hogy milyen arccal mondta ki, és milyen szempillantással mondta ki, amikor ránk néz, és ezeket mondja nekünk. Jézusnak a szájából hallgatjuk ezeket, ismerjük őt, sok mindent tudunk róla, és azért ezek a szavak, ezek ilyen gyógyító erővel jutnak el hozzánk, és igenis mélyebbé, igazabbá teszik az életünket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.